A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a soron következő részből. Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelének 4. részéből a 12-től 16-ig terjedő versekből.
Senki meg ne vesse a te ifjúságodat, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profétálás által a vének kézreátételével kaptál. Ezekre legyen gondod, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Vigyázz magadra és a tanításra. Maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is, és hallgatóidat is megmented. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, mert te megmentettél bennünket. Köszönjük neked a te kiontott véredet. Köszönjük, hogy bűntörlő ereje van a te vérednek. Köszönjük, hogy erre tekinthetünk, és most húsvétra készülve talán még többször felhangzik majd a te igédben ez a hála. Olyan jó az Uram, hogy újra és újra emlékeztetsz bennünket, hogy mi mindent kaptunk, hogy milyen az örök élet lehetősége. Köszönjük neked ezt, Uram, add, hogy megértessük így húsvétra készülődve személyesen és az életünkben, hogy mit tettél értünk. Add, hogy megtalálhassuk a kérdéseinkre a válaszokat. Add, hogy ez a bőti időszak valóban az elcsendesedés, valóban a te rád figyelés időszaka legyen, hogy ne zavarja meg az elgondolkodásunkat, a keresésünket, a világ zaja, hiszen annyi minden el akarja vonni a figyelmünket. Bocsáss meg ezt, Uram, amikor szinte versenyeznek a külső hangok te veled. De könyörülj rajtunk, hogy el tudjunk csendesedni, akár gyermekfejjel, akár idősebb korban, hogy úgy keressük a te akaratodat, hogy a szem egészen személyessé legyen. Így légy ma is közöttünk, te áld meg a gyermekek közötti szolgálatot is, és te áld meg mindnyájunkat, ige hirdetőt és ige hallgatót egyetemben. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Péter apostol első levelének 2. részéből a 25. versből hirdetem nektek. Mert olyanok voltatok, mint a téveigő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 377. dicséret 2. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve üzenetét szeretném hirdetni nektek, írva található a felolvasott igeversben, Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében a 4. rész 12-től 16-ig terjedő verseiben, ezeknek mint egy összefoglalása a 16. vers. Vigyázz magadra és a tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is és hallgatóidat is megmented. Amen. Kedves testvérek, egy közösség vezetésére sokféle módszer alkalmazható. Hitlert például Führernek, azaz vezetőnek, vezérnek hívták, de Mussolini is ugyanezt a címet vette föl, természetesen olaszul, amikor Ducénak nevezte magát. Ez is ugyanezt jelenti, vezető, vezér. Az ilyen vezetés az erőszakon, a diktatúrán alapul. Jézus viszont egészen másra tanította az ő tanítványait. Tudjátok, hogy a fejedelmek uralkodnak népeiken, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki első akar lenni közöttetek, legyen a ti rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Az igazi, tehát az Isten szerinti vezetés nem lehet más, mint elöljárás. A gyülekezetek nem ismernek sem vezéreket, sem vezetőket, hanem csak előjárókat. Olyan szép ez a megfogalmazás. És nem is szeretem, amikor egy gyülekezet vezetőségéről, vagy vezetőkről olvasok bárhol, vagy hallok bárhol, mert a gyülekezetben ilyen nincsen. A gyülekezetben csak elöljárás van. Pál apostol fiatal, a 30-as évei elején járó munkatársának, Timóteusnak, éppen arra nézve ad eligazítást, hogy miképpen vezesse a gyülekezetet, amíg ő távol van. Tehát így lehet mondani, hogy ennek a gyülekezetnek Timóteus volt a megbízott előjárója, de amit mond Pál apostol Timóteusnak, az nem csak a lelkipásztoroknak, vagy nem csak a presbitereknek szól, hanem tulajdonképpen mindannyiunknak. Mindenkinek, akinek a gondjára mások vannak bízva. Tehát vonatkozik ez édesapákra és édesanyákra, férjekre, főnökökre, tanítókra, tanárokra, csak nem mindenkire. Hiszen én úgy gondolom, hogy mindenkire van valaki bízva. Vagy úgy, hogy olyan kötelékek, olyan kapcsolatok között él, vagy úgy, hogy Isten valakit rábíz, akihez esetleg különben nincsen semmi köze. Tehát, hogy hogyan kell elöljárni, hogyan kell egy közösséget vezetni, erről beszél Pál apostol, és lássuk, hogy hogyan kell ezt jól tenni, méghozzá egy közösség mindennapjaiban. Hadd olvassam fel még egyszer az alapigét, vigyázz magadra és a tanításra. Maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is és hallgatóidat is megmented. Tehát az előjárás, egy közösség vezetése ebből áll, hogy vigyáznia kell az embernek magára és a tanításra. De tulajdonképpen ugyanezt mondja Pál apostol az efézusi presbitereknek, a véneknek is, amikor búcsúzik tőlük, ez a Milétoszban történt ez a búcsú, amikor magához hívatta az efézusi gyülekezet véneit, és ezt mondta nekik, viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek felvigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Az igazi vezetésnek, azaz az előjárásnak tehát két területe van, gondot kell viselni magunkra, azaz példát kell mutatni. Mert az, hogyha magunkra gondot viselünk, azt mások is észre fogják venni. És gondot kell viselni a nyájra, azaz, mint a közel-keleti pásztor, elől kell járni, legelőre kell vezetni a nyájat, friss forrásvízhez kell vezetni, és óvni, védeni a juhokat. És pontosan ezt látjuk ebben az öt igeversben is. Az első, tehát amiről szó van, az a példamutatás. Légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban. De így kezdődik ez a vers, hogy senki meg ne vesse a te ifjúságodat. Ezzel Pál apostol azt mondja, hogy nem az a vén, olyan értelemben, hogy presbiter, aki fizikai értelemben vén, hanem az a vén, az a presbiter, aki lelki értelemben vén. Aki lelki értelemben érett ember, akiről példát lehet venni, aki példát tud mutatni. És ne vesse meg senki Timóteusnak az ifjúságát, mert lehet, hogy ő 30-valahány éves, ahogyan a levélből és a Biblia egyéb könyveiből ezt úgy ki lehet következtetni, és mégis Pál apostol egy közösség vezetését, az elöljárást rábízta. Tehát az első a példamutatás. Így mondja, hogy beszédben. Két kérdés merül fel ilyenkor, hogy mit és hogyan kell mondani. Jakab sokat szól a beszéd felelősségéről, de Jézus is szól a fölösleges beszéd ítéletéről. Pál eltökéli, hogy nem akar másról tudni, mint Krisztus Jézusról, róla is, mint megfeszítetről. Persze a hétköznapi életben sok minden másról is szoktunk szót ejteni, de vajon szoktunk-e bizonyságot tenni Urunkról és a megváltásról? Vagy az úgy mindig elmarad? Nem mindegy, hogy miről beszélünk, de az sem mindegy, hogy hogyan. Jézus is, Jakab is arra figyelmeztet, hogy a ti igenetek legyen igen, és a nemetek nem. Aztán szoktunk-e pletykálkodni? Szeretünk-e rosszat mondani másokról, még ha esetleg igaz is? Akkor sem szabad belemenni ebbe a zsákutcába. És még nagyon sokat lehetne beszélni a beszédről, mert beszéddel akár ölni is lehet, de beszéddel életet is lehet adni. Persze nem ember ad életet ilyenkor soha, hanem maga Isten, aki az emberi beszédet is fel tudja használni a maga céljai érdekében. Aztán menjünk tovább, mert magaviseletben is példát kell mutatni a Timóteusnak. Más fordítások szerint ezt így olvassuk, hogy forgolódásban, életmódban, tettekben. Vajon a cselekedeteink nem beszélnek-e másról, mint a szavaink? Nem csak prédikátorokra nézve igaz az a mondás, hogy vizet prédikál és bort iszik, hanem én úgy gondolom, hogy mindannyiunkra nézve érvényes. Olyan jó lenne, hogyha nem így lenne. Jézus arra figyelmeztet, hogy úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Csak éppen az a kérdés, hogy mi a jó tett? Így egybeírva, hogy jó cselekedett, egybeírva, ilyen nincs, ilyen nem létezik. Csak jó cselekedetek vannak, így különírva. És hogy melyek azok? Egy jó van az Isten, mondja Jézus, jó cselekedet, tehát az Isten akaratának a teljesítése. Aztán tovább megy az apostol, és azt is Timóteus lelkére köti, hogy szeretetben is példát kell mutatnia. Mert a törvény betöltése a szeretet. Szeretet Isten iránt, és szeretet az embertársa testvér iránt. De ezt így megtenni képtelenek vagyunk csak akkor, hogyha befogadtuk már az Isten szeretetét. Egy másik helyen is azt olvassuk az igében, hogy János apostolnál, hogy nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az a szeretet, hogy ő szeretett minket, és az ő fiát adta engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ez a szeretet. És aztán minden emberi szeretet ebből sarjad ki, ebből származik. És ebben kell példát mutatni a Timóteusnak, és ebben kell példát mutatniunk valamennyünknek. De a hitben is. Példát mutatni a hitre, Nem az elméleti hitre, olyan ugyanis nincsen, azaz hát van, de semmire sem megyünk vele, hanem a cselekvő hitre. Nem a csoda hitre, nem a történelmi hitre, hogy elhiszem, hogy 2000 évvel ezelőtt a mi Urunk Jézus Krisztust a keresztre feszítették. Ez még semmit nem jelent. Hanem az üdvözítő hitre, a Jézus Krisztusba vetett élő hitre, hogy ő nem csak általában halt meg a bűnökért, hanem az én bűneimért személyesen. Ebben kell példát mutatni másoknak. Hogy én is úgy élek, mint Jézus Krisztus megváltottja, Isten gyermeke, aki átélte a megváltás csodáját. Aztán folytatódik az ige, hogy a tisztaságban. Más fordítások szerint tiszta életben, vagy szűzies életben. Mert hogyha van hitem, és van szeretetem mások felé, akkor az a cselekedeteimben úgy is tükröződik, hogy tisztán tudok élni. Talán a mai világban ezt éri a legtöbb és legnagyobb támadás. Persze a hitet is, de a tiszta életet. És ezen a téren jelentkezik az előjárók egyik legnagyobb kísértése is. Még lelki pásztoroknál is. A válás, az újraházasodás, a házastárs megcsalása, és így tovább. Sajnos Magyarországon is egyre több és több példát hallunk ezekről. De nem csak példát kell mutatni, hanem gondot is kell viselni. Mert a példamutatás valamennyire mégiscsak passzív dolog, hogy én valamit gondolok, szólok, teszek, és mások azt látják. De mégis aktív értelemben is gondot kell viselnem, nem csak magamra, hanem másokra is. Gondot kell viselnem a nyájra, és mindannyiunknak gondot kell viselni azokra, akiket Isten ránk bízott. És ez a gondviselés elsősorban az ige által történik. Ezt soha ne felejtsük el, hogy ez a másik eszköz, a lelkipásztor, a presbiter, a hívő ember kezében. A példamutatáson túl a gondviselés. Így olvassuk, hogy legyen gondod a felolvasásra. Egyes fordítások magyarázatképpen hozzáteszik, hogy a szentírás, vagy az ige felolvasására, és itt tényleg erről van szó. Hát nem Homérosz kellett felolvasni a gyülekezetben, hanem a szentírást. Persze, itt még, amikor Pál apostol ezt a levelet írja Timóteusnak, itt az Ószövetségről van szó, mert akkor az Új Szövetség még nem volt az emberek kezében. De számunkra már ez a teljes szentírást, a teljes Bibliát jelenti. Legyen gondod a felolvasásra. Miért kell újra és újra olvasni és felolvasni az igét? Azért, mert az írás Isten szava, és Isten szava pedig teremtő szó. Ezért nincs ige nélkül megtérés, nincs megváltozás. A Biblia nélkül az élet csupa ingovány. Nincs kapaszkodó, nincs szilárd pont, nincs amihez igazítsuk magunkat. Mindenki másképp gondolja, és minden kor másképpen gondolja. Ezért kell újra és újra olvasni, és újra felolvasni az igét. Így mondja Ézsaiás, nem tér vissza hozzám üresen, mármint Isten beszéde, hanem megcselekszi azt, amit akarok, mondja az Úr. Tehát az ige végzi el az egyes emberek életében, és az ige végzi el a gyülekezetben a maga munkáját, amit Isten el akar végezni. Lehet nagyon okos dolgokat mondani. Lehet tanácsokat adni, lehet a pszichológiához fordulni, de életet adni, megújítani egyedül Isten igéje tud. De nem csak a felolvasásra kell, hogy gondot viseljen Timóteus, hanem az intésre is. más fordításban bátorításra, buzzításra, sőt, ravasz fordítása így mondja, hogy a prófétai intésre. Megmondani, hogy mi a jó, mi a rossz Isten szerint, nem csak általában, hanem egészen konkrétan és egészen személyesen is. Hogy kedves testvér, te itt most az Isten igéjétől eltértél. Mert egy olyan dolgot tettél, vagy olyan dolgot készülsz tenni, ami nem egyezik Isten igéjével. És vigyázz, mert hogyha így folytatódik tovább a dolog, akkor mondjam így, hogy megütöd a bokádot. Hát itt azért nem erről van szó, hanem eltávolodsz Isten kegyelmétől, amelyet pedig megbizonyított már hozzád, nem is egyszer, hanem számtalanszor. Ez az őrálló felelőssége. És mindannyiunknak őrállónak kell lenni a magunk körében. Nem úgy van, hogy hát igen, a lelkészek azok mondják meg. Mi meg majd megsértülünk. Ugye ez nem így működik, hanem mindenkinek, ha szeretjük a másikat, akkor hogyha valamit látunk, hogy valami nem jó az életében, akkor kedvesen és együttérző módon, de figyelmeztetnünk kell. Mert különben hagyjuk a maga útján járni, hagyjuk a veszély felé menni, és az nem egyenlő a szeretettel. És végül a tanításra is figyelnie kell, gondot kell viselnie Timóteusnak. Az igét nem csak felolvasni kell, hanem magyarázni is, mert nem biztos, hogy mindent magunktól azonnal megértünk. És nem csak egy-egy szakaszt kell magyarázni, hanem azt is tudnunk kell, hogy mit tanít a teljes Szentírás erről vagy arról a kérdésről. A szekták mindig úgy keletkeznek, hogy valamilyen igét kiragadnak a környezetéből, és kiragadnak a Szentírás teljes összefüggéséből. Tehát tanításra is szükségünk van. És hogyha Timóteus jól jár elől, hogyha Timóteus a megfelelő módszerekkel vezeti a gyülekezetet, azaz példamutatással, és hogy gondot visel a tanításra, akkor az ige szerint megmenti magát is, és hallgatóit is. Vigyázz magadra és a tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is, és hallgatóidat is megmented. Befejezésül hadd olvassam fel azt a figyelmeztetést, melyet Péter apostol ír első levelében a presbitereknek, ugyanakkor mindannyiunknak is, akik bármely helyzetben előjárunk. Így olvassuk ezt. A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, Krisztus szenvedésének tanúja és az eljövendő dicsőség részese, legeltessétek Isten köztetek lévő nyáját, gondot viselve rá, ne kényszerből, hanem önként, ne rútnyerészkedésből, hanem készségesen, ne úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Amen. Isten igéjére válaszképpen a 432. dicséret 4., 5. és 6. versét énekeljük. Urunk, hadd engedjünk neked, hadd engedelmeskedjünk neked, ezzel tudunk téged dicsőíteni. Urunk, ajándékozz meg bennünket olyan élettel, amely példa lehet mások számára is, és ajándékozz meg bennünket olyan felelősséggel, hogy ne csak magunkra viseljünk gondot, hanem másokra is. Hogy mind ilyen, mind olyan értelemben a ránk bizottak javát keressük, de legfőképpen, hogy téged tudjunk dicsőíteni. Minden gondolatunk, minden szavunk, minden tettünk, az egész életmódunk nyomán. hogy ezzel mutathassuk meg hálánkat, hiszen Te mindent odaadtál értünk. Amikor a Golgotai kereszten magadra vállaltad bűneinket, belehaltál azokba, és ezzel szerezted meg számunkra az üdvösséget, az örök életet, és az e földi boldog életet is. Kérünk, Urunk, hogy ezt soha ne veszítsük szem elől, hétköznapi életünk bármely forgatakában sem. Kérünk, Urunk, azokért, akik nem rád emelik tekintetüket, mert valamilyen baj, valamilyen nyomorúság elvonja a figyelmüket rólad. Nagyon kérünk azokért, akik beteg ágyon fekszenek, hogy ne csak a bajt, a betegséget lássák, hanem elsősorban téged, aki ezt a bajt, ezt a betegséget adtad, megengedted. Vagy azért, hogy a szívüket felét fordítsa ez a nyomorúság, vagy azért, hogy tanítsd, neveld a te gyermekeidet. Urunk, így hadd könyörögjünk gyászoló testvéreinkért is, különösen azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett. Adj vigasztalást, és adj rátekintést. Kérünk gyülekezetünkért, hazánkért, az egész világért, munkákat gyurunk, és add, hogy amit ránk bízol, azt mi megértsük, és mi is munkálkodjunk. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, a gyülekezetben és személyes életünkben egyaránt. És kérünk, Urunk, hogy most a magunk csöndben elmondott imádságait is hallgass meg kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.